Lukács evangélista az evangélium második fejezetében mondja el Jézus születését, az az igazi örömhír evangélium, egy hét múlva sok helyen az egész országban fogják olvasni azt a szakaszt is. Előtte azonban arról beszél, hogy milyen örömhír van, mielőtt elmondaná az örömhírt, hogy Jézus megszületett. Az első fejezetben sok minden történik, ami nagyon erős történés, ami a még erősebb történést, majd Jézus születését vezeti be. Ritkán szoktuk ezt az első fejezetet egyben látni, én még soha nem olvastam egyben fel így istentiszteleten, úgyhogy most ez egy hosszabb szakasz lesz. Lukács evangéliumának az első fejezetét olvasom, és így lássuk, hogy mi az örömhír Jézus megszületése az örömhír előtt. Az 5. verstől olvasom. Herodesnek, Judea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából. Felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg, de az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom ezt meg? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A nép várt az Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége, Erzsébet, aztán elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városában, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt, üdvözlégy, kegyelembe fogadott az Úr, veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki, a Szentlélek szár rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Azokban a napokban sietve útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet szent lélekkel, és hangos szóval kiáltotta. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hit, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong, Isten az én megtartóm előtt. Mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában a felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolt a szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária Erzsébettel maradt 3 hónapig, aztán visszatért otthonába. Amikor pedig eljött Erzsébet születésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta. Nem, hanem János legyen a neve. Mire azt mondták neki, de hiszen nincs senki a te rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve. Beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akkor meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Apja Zakariás megtelt szent lélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette a szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amelyen megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneink bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból. hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Négy történet van, amely négy történetet énekek, magasztaló, zsoltár jellegű énekek és imádságok tarkítanak. Ennek a négy történetnek, ahogy egymás mellett halljuk őket, ami egy történet négy része, egy különös jellegzetessége van, hogy ahogy Isten cselekszik, egy különös cselekvés sor megy végig, egyformán fontos, amit Isten ígért Izraelnek, amit az Ószövetségben a prófétáknak, az ősatyáknak megígért, amit a próféták mondtak, hogy az beteljesedik, Isten egész világra vonatkozó terve, és a másik oldalról pedig itt van 3-4 hús-vér ember, és ami történik, az ő személyes életükben is nagyon-nagyon fontos. Zakariás, Erzsébet, Mária, itt most nincs szó, csak utalásszerűen Józsefről, a jegyeséről. A kettő együtt megy. És ez azért fontos, mert azt látjuk, hogy ahogy Isten örömhírt munkál, ahogy Isten elkezd valamit a világ történelmében, együtt van benne az embernek a személyes, mindennapi, hétköznapi élete, és Istennek az egész világot megformáló, az egész történelmet alakító terve. Az örömhír az az, hogy ha az evangélium által, Isten örömhíre által élünk, mint Isten népe, itt ebben az adventben, akkor nem kell Isten nagy történetét, nagy terveit elnyomni ahhoz, hogy a saját személyes életünkben megéljük Isten valóságát. És ugyanakkor, ha meg szeretnénk Isten valóságát látni, szolgálni, abban, ahogy ő cselekszik az egész világ történelem folyamán, és be akarunk ebbe simulni, nem kell a saját személyes ügyeinket háttérbe szorítani, az apró cseprőnek mondott kis dolgainkat megtagadni, hogy azok nem fontosak. Ebben a szakaszban Isten örömhírt munkál csodálatos módon, és egyszerre van benne jelen a személyes élete ezeknek az embereknek, és Isten üdvösség terve az egész világban. Már ünneplésre ad okot az, ahogy eljutunk Jézus születéséig. Már az örömhír, amit Isten az előzményekben tesz, és a mai istentiszteletnek, vagy ennek az igének egyetlen egy célja van, hogy ezt lássuk, hogy ez átjárjon bennünket, hogy leboruljunk előtte, hogy dicsőítsük és magasztaljuk őt ezekkel az emberekkel együtt. Úgyhogy négy része van ennek a történetnek, négy képbe szeretném, ha megvizsgálnánk, hogy mi történik. Semmi más nem fogok mondani, csak újra mondom azt a történetet. Négy hétköznapi élethelyzetben hogyan munkálkodik Isten. Az első a munkavégzés közben elszenvedett sérülés vagy baleset, a második a kamaszálom, a harmadik egy újjongó babamama kör, a negyedik pedig betekintés az újszülött osztályra. Első szín. Zakariás, a pap, a munkáját végzi, és munkavégzés közben balesetet szenved. Nem mindennapi balesetet, de ha úgy mész be a munkahelyedre, hogy tudsz beszélni, és úgy jössz haza, hogy néma vagy, akkor munkahelyi baleset történt, az munkahelyi sérülésnek számít, mert Isten a munkahelyeken is végzi a maga rendkívüli munkáját. A munkahelynél azonban vannak bennünket mélyebben érintő kérdések is. És Zakariás életében ez a család. Feleségével, Erzsébettel idősek már, és amint Lukács hangsúlyosan említi, nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt. Nehéz elképzelnünk ma egy olyan kultúrát, ami a korabeli világ volt, amelyben a gyermek körülbelül az, mint ma a vagyom. Szóval, mintha azt hallanánk, hogy ez az idős pár nincstelen volt, olyanok, akik egy egész élet munkája után sem vitték semmire. Csórók, bénák, Melyik faluban lenne tiszteletük, egész életükben dolgoztak, és semmiük nincs a végén. Na, ahogy ma ezt halljuk, olyan volt akkor, ha valakinek nem született gyermeke. Gyermektelen nincs telenek. Micsoda családi dráma, ami az életükben végigment, de már lejátszódott öregek. Ez azt is jelenti egy ilyen vallási alapon szerveződő társadalomban, hiszen ott mindenki hisz az Úrban, hogy nincs rajtuk áldás. És ezzel némi megvetés és gyalázat jár. Hogyan lehet, hogy valakinek Isten nem ad gyermeket? Miért nem ad gyermeket? És abban a pillanatban a családi fájdalom és keserűség hitbeli válságot is eredményez. Lukács nem csak azt mondja Zakariásról, hogy Isten szolgája, pap, aki a templomi liturgiában adott rendszerint részt vesz, hanem azt is mondja róluk, hogy Erzsébettel együtt igaz, fedhetetlen ember. És akkor Isten bezárja ennek az asszonynak a méhét? És akkor Isten ennek a fedhetetlen, igaz párnak az életéből elveszi a gyermekáldást? Családi krízis, hitbeli krízis. És ha egy kicsit beleéljük magunkat a helyzetbe, akármi is legyen a mi életünk kérdése, azonnal megérkezünk a sajátunkhoz. Ha egy kicsit megpróbáljuk végig gondolni, beleélni magunkat, hogy ez a pár, amikor fiatalok voltak, Zakariás és Erzsébet, és mennyi várakozást elnek az évek, mennyi imádság, mennyi reménykedés, mennyi csalódás van az életükben, miközben hűségesen szolgálják Istent, ebben élnek évtizedeken át, és közben egyre vastagabbá, egyre nehezebb és szövődik rajtuk, szövődik körülöttük a gyalázat takarója. És akkor Isten, bár késve, de mégis megmozdul. És lehet, hogy tiltakozol, hogy nem késett, mert jó dogmatikus vagy, de az emberi időszámítás szerint Isten igenis késett. És amikor Zakariás végzi a maga mindennapi, hétköznapi munkáját, miért kell megennem ezt a mikrofont, kérek több hangot? Nem szeretem. Sokat fogok kiabálni, mert ez örömhír. Szeretnék hangot kapni, hogy betöltse az evangélium a templomot. Hangot. És amikor, képzeljétek el, amikor Amikor Zakariás végzi a maga mindennapi, hétköznapi munkáját, illatáldozatot mutat be a templomban, nem egyszer az életében. Megjelenik Isten küldötte ez az, és örömhírt hirdet. Meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szült neked. Két dologra figyeljünk. Az első, amiről beszéltem, a személyes és a közösségi kapcsolata. Az angyal azt mondja, örömöd lesz ő, és vígasságot, személyes. És sokan örülnek majd az ő születésének, Izrael fiai közül, sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Ő előtte jár illés lelkével és erejével. Az ószövetségi profécia benne teljesedik be. Személyes öröm, örömöd lesz, és vigasztalásod. Isten nagy története, akiről beszél az Ószövetség utolsó könyve, hogy eljön majd illés erejével, ő lesz az, akit Isten elhoz, hogy készítse az ő útját. Látjátok, Isten nem az egyiket munkája, hogy a másikat felfüggessze. És nem a másikat munkája a személyest, amíg felfüggeszti az egyiket. Ébredj fel, hogy van jelen az evangélium a mi életünkben. És a másik dolog, amire figyeljünk, Zakariás válasza, ez a döntő. Mit mond? Miből tudom ezt meg? Hiszen már öreg vagyok, és a feleségem is idős. Én gondolkodtam ezen a mondaton sokat. Nem tudom, hogy milyen lehet egy angyallal találkozni. De hogy a jelenléte dicsőséges, hatalmas, félelmetes, szentséges. Hogy az angyal jelenlétében a hatalma mindent átjár, és előtte az ember egészen kicsiny és áttetsző, az bizonyos. És ebben a helyzetben hogyan mondhatja ez az öreg pap, Isten szolgálja az Isten küldöttének, akit biztos, hogy nem tévesztett ott össze az egyházfival, hogy adjál valami jelet, mert különben nem hiszem. Miből tudom ezt meg? Érted? Ha a szomszéd mondja, amit hall, akkor visszakérdezhet. De hát ez nem egy ilyen helyzet, amikor az angyal Gábriel jelenik meg, aki az Úr színe elől jön, emlékezteti is, hogy figyelj, vedd már észre, hogy honnan jöttem meg, ki vagyok. Vajon milyen vastag keserűség kéreg vonja be az öreg pap szívét? Vajon mi járhatott még az előző pillanatban a fejében, hogy ilyen isteni kezdeményezésre is ezzel a hitetlenséggel tud csak válaszolni, miközben persze, hogy megértjük őt. De nézzétek, Isten nem rebben el hitetlen szolgájától, mint megriasztott pillangó a virágról. Régóta pontosan tudja, hogy munkáját rajtunk hitetlen gyermekeink keresztül viszi győzelemre. Mindig is így volt, mindig is így lesz. Örömhír. Hát az angyalnak van egy kis humora, mert megadja a kért, vagy mégsem kért jelet. Íme most megnémulsz. És gondoljatok végig, hogy ez a munkahelyi baleset, ez egy nagyon komikus jelenetet hoz létre. Ha valaki azt mondja, hogy ez nem komikus, akkor az egyik legnagyobb újszövetségi teológusra, Anti Wright-ra appellálok magam érdekében. Szóval ez egy komikus jelenet. Próbáld elképzelni. Mert ahol Isten munkálkodik, ott van helye ennek. Próbáld elképzelni, ahogy kijön Zakariás, megkésve a nép elé, ahol várják őt, és tudják, hogy valami történt. És mi történt, Zakariás? Mindenki magyarázatot vár. Tudták, hogy valami fontos dolognak lennie kell a háttérben, és az öreg meg csak integet. De szerintetek sikerült neki elmutogatnia, hogy angyalt látott és üzenetet kapott? Milyen vicces activity party. De Isten munkája megy tovább a mindennapi helyzeteken és a mindennapi eseményeken keresztül, és ez az örömhír, hogy az ősatyáknak tett ígéreteket, a proféták által megjövendőlt tetteket, Isten viszi a beteljesedés felé, még ezen az emberen keresztül is, az ő életén keresztül, ez az evangélium, ez az örömhír, és ezért ünnepelhetjük ma. Másodszor, következő történet. Kamaszálom, ne botránkozzunk meg. Kérlek, ne nyissunk arról se vitát, hogy egy modernizmus és individualizmus előtti társadalomban lélektani értelemben volt-e kamaszkor. Nem is kívánok Máriára ráhúzni semmi mai kamasz szerepet. Nem gondolom, hogy a szobában ült, teleposzterolt falak között és a mobiljáról posztolt. Nem. Egyszerűen csak annyit szeretnék jelezni, hogy Mária igen fiatal leány volt, amikor ez az álomszerű esemény megtörtént vele. Milyen formát ölt az örömhír egy fiatal leány életében? A történet folytatása párhuzamok és ellentétek története. Ugyanaz a Gábriel érkezik 6 hónappal később, ugyanolyan váratlanul, egy hasonlóan önkényesen kiszemelt, teológiai érzékenységgel bíróknak kiválasztott személyhez. Miért pont Zakariás, és miért pont Erzsébet? Miért pont Mária? És számít a családi vonal, persze Máriánál jegyese József a Dávid házából, onnan kell megszületni a Messiásnak, de végül mégiscsak annyi válaszunk maradt, hogy azért, mert az Úr őket választotta ki. Kegyelem, örömhír ez is, nem? Aztán mindjárt feltűnő a két meglátogatott közti különbség is. Az egyik idős papi szolgálatban áll férfi. A másik fiatal, és csak annyit tudunk róla, hogy Názáretben él, és a Dávid házából származó József jegyese. Az angyal nem kevésbé rendkívüli örömhírrel érkezik Máriához, sőt, talán még lehetetlenebb, amit bejelent. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak, nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úr neki adja atyának, Dávidnak a trónját. A Messiás, az uralkodó jön. És míg Zakariás életének nagy nyomorúságára vigasztalás kellett, hogy legyen, amit az angyal mond, még ha nem is hiszi, hogy gyermeket születik vénkorodra. Vigasztalás, öröm, addig Mária életében, ahogy Máté evangélista elbeszéléséből is tudjuk, Jézus életének későbbi mozzanataiból is tudjuk, ez az örömhír nem kevés bonyodalmat okoz. A megesett lány története. Mert miközben ezek a sorok, amit az angyal Máriának mond, Izrael legmélyebb várakozásairól is beszélnek, a felkent uralkodóról, a messiás érkezéséről, nincsennél jobb hír. Mária életében nem kevés fájdalmat és nem kevés félelmet hoz. Mindjárt ott van annak a terhe, hogy jegyes leányként gyermeket vár. Mindjárt ott van az, hogy hogyan beszéli ezt Józseffel meg. Tudjuk Máté evangéliumából, hogy Józsefnek először ez el akart őt bocsátani, csak aztán Isten közbelép. El kell hordozni a rossz nyelveket a faluban. Ez mind-mind része annak, ahogy Mária az örömhírben, Isten tervében részesül. A nagy történet és a személyes történet dinamikájához ez is hozzátartozik. És mégis, ezzel együtt, milyen meglepő egyszerűséggel válaszol az angyali szóra. Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? És ez nem a hitetlenség hangja, amint Gábriel, az angyal válasza is egészen más, mint amit Zakariásnak válaszolt arra, hogy na, de miből tudom ezt meg? Mert azt mondja neki az angyal, a Szentlélek száll rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. És utána elhangzik Máriának erre az a válasza, amely minden isteni kezdeményezésre, minden isteni mozdulásra adott válasz mintája. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Örökre mintája annak, ahogy hitben Isten népe válaszol Isten kezdeményezésére. Legyen velem a te akaratod szerint. És akkor nem lehet nem hallanunk, hogy az öreg pap kételkedő szavai szemben állnak ennek a fiatal senki lánynak az egyszerű önátadásával. Legyen úgy. Az evangélium befogadásának a mozzanata, hogy te Uram cselekszel, és velem legyen úgy, ahogy te teszed. És nem csak a füléig, nem csak az agyáig. Még nem is csak a szívéig jut el Isten akarata, de sokszor eljut hozzánk a szívünkig Isten akarata, mégse lesz belőle semmi. Egész lényét kéri, az ifjúságát, a családra vonatkozó elképzeléseit és terveit, a reményeit. Kéri Isten akarata tőle jó hírét a népe között, és kéri még a testét is, hogy Isten akarata testet akar ölteni általa. Mária által Isten fia testet fog ölteni. Evangélium, örömhír. Ünnepeljük az Urat. Következő történet. Újongás a mamakörben. Mária hallotta Gábrieltől, hogy rokona Erzsébet is részese Isten csodájának és fiút vár. Erzsébet, amikor megfogant, nem mutatkozott az emberek előtt, 5 hónapig elbújt. Persze, hogy elbújt. Most Mária bújik el a mindent látó szemek és a mindent felkapó nyelvek elől. Elmegy Erzsébethez, és 3 hónapig vele marad. Elrejtőzik. Mi történik hát ezen a különleges mamakörön? Ketten vannak. Az idős hölgy, akinek életében oly későn, túl későn jött a gyermekáldás. És a fiatal, akinek az életében túl korán jött, korábban, mint gondolta volna. Isten erősen munkálkodik, evangéliumot munkál a világban, evangéliumot munkál a kétasszony életében, de mintha kiesett volna Isten a normális időzítésből, nem? Így is mondhatjuk. De közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy ennek az Istennek nincs túl késő és nincs túl korán. Hogy ez az Isten szabad, szuverén, bölcs, hatalmas. És ugyanakkor ez az Isten játékos, váratlan és meglepetésekkel teli. Gyönyörűsége van Erzsébetben, és gyönyörűsége van Máriában. Kibillenti az eseményeket a normális kerékvágásból, hogy mindenki láthassa, hogy az örömhírt ő munkája. A mamakör középpontjában az anyamé áll. Valójában az egész történet középpontjában az anyamé állt eddig is. Isten cselekedete, a szabadítás munkálása, a Szentlélek teremtő ereje, Izrael és a világ megváltásának a története, ahogy hallgassuk, az elnyomó uralkodók a trónról való letaszítása és az elnyomottak felemelése, mind-mind az anyamében kezdődik és az anyamében zajlik. A meddőben az egyik oldalról, és a szűzben a másikról. Különös módon munkálja Isten az örömhírt. Találkozik tehát a két asszony, és azt olvassuk, hogy amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzata méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És elkezdődik az újjongás. Mivel válaszol Mária? Ő is elkezdi magasztalni az Urat. Lukács evangélista nem véletlenül írja, hogy Erzsébet betelt Szentlélekkel, amikor hallotta Mária köszöntését, és utána kiáltott és áldást mondott Máriára. És nem véletlen, hogy Mária is betelik Szentlélekkel, és belekezd a híres énekébe, magasztalja lelkem az Urat. Mert Lukácsról szokták mondani, hogy ő a Szentlélek teológusa. És ezért mind Lukács evangéliumában, mind a második kötetben, az apostolok cselekedetéről írt könyvben újra és újra azt látjuk, hogy Lukács egyrészt végig követi, hogy a Szentlélek leszáll és betölt embereket, másodszor soha nem tölt be a Szentlélek úgy valakit, hogy az ne kezdjen el magasztalni, dicsőíteni, profétálni, az apcsában nyelveken szólni, Isten nagyságos dolgait hirdetni. Ez Lukács, ezt mondja, hogy a Szentlélekkel való beteljesedés, mikor az örömhír elér, mindig Isten magasztalásával, Isten nagyságos dolgainak a hirdetésével jár. Tehát a két asszony az örömhír részeseként, amikor találkoznak, amikor általuk Isten két küldötte, aki úton van, János, keresztelő János, Jézus előfutára, Erzsébet gyermeke és Mária gyermeke, Jézus találkoznak az anyamében, a Szentlélek leszáll, betölti őket, és kitör az újjongás a mama körben. És úgy ünneplik az Urat, hogy ez az Úr nem fegyverrel jön, nem erőszakkal jön, hogy ledöntse az erőszakos hatalmasokat és felemelje a megalázottakat. Ez az Úr nem így fogja megváltoztatni a történelem menetét, hanem két asszony méhében cselekszik, felfoghatatlan. Ez az Úr, aki nem feledkezett meg a szövetségéről, az ígéreteiről, hogy helyreállítja népét, Izraelt, nagyon csendes, láthatatlan, rejtett módon kibontakozó úton teszi ezt. Csak ezek az asszonyok tudják, hogy részesei ennek. Evangélium, örömhír, és negyedszer az újszülött osztály. Zakariás, Erzsébet és a szomszédok, rokonok vannak együtt. Zakariás már olyan kifinomultságra tett szert az integetésben, hogy senki sem hajlandó leülni vele aktivitizni. De most nem ez a fontos, hanem az, hogy megszületik a gyermek, Zakariás néma, és mindenki örül. És a névadás körül egy kisebb zavar alakul ki, mert Erzsébet Jánosnak akarja nevezni a fiút. Ahogy az angyal mondta, ugye Zakariások, de a korabeli szokások fényében ez értelmezhetetlen, ez a társadalmi tradíciók teljes felrugása lenne, senki nem érti. Úgyhogy a rokonok unszolják a apát, Zakariást, hogy hát nyilatkozzon ő is, és leírja egy táblára, hogy János a neve. És amikor leírja, hogy János a neve, amikor leírja ezt a mondatot, figyelj, amikor saját cselekvésével beteljesíti, amit Isten parancsolt, amikor végre engedelmes, azt olvassuk, azonnal megnyílt Zakariás szája. Megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta Istent. És mindenkit félelem száll meg, mert mindenki tudja, hogy itt Isten cselekszik. Az emberek érezték, hogy Istennel találják magukat szembe. Nem csak a család életében, hanem valami olyan történik, amire régóta várnak. És ezt fogja hirdetni Zakariás, amikor megnyílik a szája, azt olvassuk, betelt Szentlélekkel, hát persze, már tudjuk, hogy miért, és profétál. És a proféciának két része van. Az első rész Isten ígéreteiről és szövetségéről emlékezik meg, ezt most elengedem nektek. És utána figyelj, elkezd profétálni, persze ebbe is benne van, elkezd profétálni a gyermekről, aki született, Jánosról, és azt mondja, figyeld ki, ez a Zakariás. Te pedig, kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak. Mennyi irónia! Az, aki hitetlen volt és néma lett, most, hogy megnyílik a szája, soha nem látott dolgokat mond, amelyek meg fognak történni, pedig még nem történtek meg. Az, aki nem hitte, hogy gyermeke lesz, most arról beszél, hogy hamarosan Isten világossága fog felragyogni a népekre és a nemzetekre, akik sötétségben vannak, mert ez a gyermek elkészíti az útját annak, akiben Isten világossága eljön. Aki öreg papként végezte a munkáját, most Isten prófétájaként hirdeti meg egy újkor hajnalát, amelyben Isten könyörülő irgalmából bűnbocsánatot ajándékoz a népének, és helyreállítja a népét. Az, aki saját imádságait egy gyermekért 9 hónapja még végképp elveszettnek tartotta, most egész népe évszázados vágyakozásait és imádságait látja a beteljesülés küszöbén, és mondja ki. Az, akinek hitetlensége és némasága, mint egy jelként utalta arra, hogy hosszú ideje Izraelben nincs prófétai kijelentés, és nincs Istennek friss szava, most Szentlélekkel betelve azt hirdeti meg, hogy Isten cselekszik, Isten érkezik, és Isten uralma a küszöbön áll. Ez az evangélium. És ez még csak a kezdete. Ez még csak az evangélium előtti evangélium. Mi az, ami ezután jön? Itt még csendben bontakozik ki az, ami Jézus Krisztusban népek világosságává nyilvános örömüzenetté lesz. De vannak, akik már itt részesei ennek. Vannak, akik már most látják. Vannak, akik már most hallják. Vannak, akik már most megragadják. Vannak, akik már most betelnek Szentlélekkel. Akik magasztalnak és újonganak. És ezért egy idézettel zárom. Lukács első szakaszának még csak a felénél tart a hajnal előtti utolsó néhány óra beszámolójánál. Zakariás hite kezdetben tagadhatatlanul ingatag volt. Öröm látni itt, hogy mielőtt a messiás valóban eljött fizikai értelemben, és nyilvánosan a világba, Zakariás hite megújult és diadalmaskodott. Legyen így a mi hitünkkel is, mielőtt Jézus újra eljön, mielőtt a karácsony beköszön, mielőtt egy nap Jézus visszajön. Magasztaljuk őt, mert ez az evangélium, ez az örömhír. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, akik az Úr Jézus Krisztus által a te néped tagjainak mondhatjuk magunkat, pontosan azt kaptuk, ami Zakariásé, Erzsébeté, Máriáé, hogy Szentlélekkel beteljesedve dicsőítsenek és magasztaljanak téged. És ha most úgy vagyunk jelen, hogy a szívünket valami megköti, lezárja, megkéményíti, akkor nem tudunk téged ezzel a kitörő örömmel magasztalni. Vagy ha nem tudunk téged ezzel a kitörő örömmel magasztalni, az arról beszél most nekünk, hogy a szívünket valami megkötözi, hogy valami megrontott, hogy valahogy a gonosz ellopta azt, amit az Úr Jézus Krisztus értünk való kereszthalálával és feltámadásával megszerzett nekünk, hogy megváltott minket arra, hogy a te neved magasztalására legyünk. És felkavarja ez a történet a hitetlenségeinket, felkavarja a fájdalmainkat, felkavarja be nem teljesült álmainkat és reményeinket. Felkavarja sok-sok száz imádságunkat, amelyek nem teljesedtek be. Felkavar mélyen elrejtett bűnöket. Jöjj hát, Szentlélek, és szállj le ránk. Jöjj, Szentlélek, mert te ma is azt munkálod, hogy a Krisztusban, ha nincs is válaszunk, de gyógyuljon a szívünk. Mert a népet formálsz magadnak. Gyülekezetet, amely leborul és imád. Olyan szíveket, amelyek azt mondják, legyen velem a te akaratod szerint. Jöjj, Szentlélek, és az atyának és a fiúnak az akaratát. Hozd a szívünkbe. És bár nem értjük, de elengedjük a kérdéseket. És bár fáj a szívünk sok minden miatt, de elfogadjuk szeretetedet. És bár tudjuk, hogy vétkeztünk ellened, elfogadjuk bocsánatodat és irgalmadat. Hiszen azt mondtad, hogy könyörületet és irgalmat szereztél. Hiszen azt mondtad, hogy meglátogatsz, és el is jött a felkelő fény a magasságból. És amíg soha nem találkoztunk veled, Úr Jézus, ha nem úgy vagyunk, mint akik a tiédnek vallják magukat, akkor is megnyílunk, megnyílhatunk most előtted. Hogy részesévé tegyél minket annak, ahogy te cselekszel, hogy megváltásodban részesíts, és életünket magadhoz öleld. Jöjj, Szentlélek, mint vigasztaló. Jöjj, mint aki gyógyítasz. Jöjj, mint aki beszélsz velünk az elveszettségről és a bűnről. Jöjj, mint aki ránk lehelsz életadó lehelleteddel. Jöjj, mint aki elmondod nekünk, hogy az Atya szeretett gyermekei lettünk a Krisztusban. És jöjj, mint aki felfakasztott szívünkben a magasztalásnak az énekét, lelkem áldja az Urat, és dicsőítem őt teljes lényemmel. Hadd ragyogjon ez rólunk a következő napokban. Hadd járjon át bennünket mindent felülmúró békesség. Hadd legyünk jelenlétedben, és legyünk készek rólad bizonyságot tenni, és arról, hogy te eljöttél ebbe a világba, Úr Jézus. Tégy bennünket áldássá a népek és nemzetek életében, kérünk. És most együtt imádkozunk a tőled kapott szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.